Kegyelem és békesség legyen velünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünket a 84. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük el, így fennállva dicsőítjük a mi Urunkat a 84. Zsoltár első versével. Az új énekeskönyv 561. számú énekének az első 4 versét énekeljük el. Tehát az 561. számú dicséret első 4 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket.
Szövetségből hangzik az ige. Mózes első könyvének 30. Figyeljünk együtt az első 16 versre, Ézsau és Jákob történetére. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön Ézsau, és 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket, Lea, Rákel és a két szolgáló mellé, előreállította a szolgálókat és a gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Rákelt és Józsefet. Ő maga előttük ment és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amikor fölkelt és meglátta az asszonyokat és a gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Jákob így felelt, a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgálnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Rákel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amivel találkoztam? Azt felelte, arra, hogy elnyerjem után Uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, nem úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes volt hozzám. Fogadd el ajándékomat, amit áldásommal hoztam neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Akkor Ézsau ezt mondta, induljunk el és menjünk, majd én előtted megyek. De Jákob így felelt, tudja az én uram, hogy gyermekek vannak velem, akik gyöngé, meg szoptató juhok és terenek vannak velem. Ha csak egy napig is hajszolják azokat, elhullik az egész nyáj. Menjen csak az én uram a szolgájával, én meg ballagok lassan az előttem járó jószág és a gyermekeim járása szerint, amíg eljutok az én uramhoz Széirbe. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, az befogadják és megtartják. Gyertek ezt még. Légy áldott mennyei édesatyánk, hogy ezt a mai vasárnapot is itt ünnepelhetjük veled is, és egymással is közösségben. Hálások vagyunk azért, hogy nem csak mi jöttünk el, hanem elfogadtad a meghívást te is, és hisszük, tudjuk, érezzük, hogy lelked erejével, ígéd hatalmával ma is közöttünk vagy. Szeretnénk egész valónkkal rád figyelni, segítsünk, hogy ne vonja el semmi a figyelmünket, hanem az legyen ma is a legfontosabb mindannyiunk számára, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Szólj, Uram, mert hallják a te gyermekei. Amen. Szeretett testvérek, közös énekléssel készüljünk az ige hirdetés meghallgatására, és a 624. számú ének első versét.
Thank you.
életi szakaszáról. Ebből idézek újra egy mondatot. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. Kérem a gyülekezetet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten hozott mindenkit ide az ő házába. Hiszem, hogy azért hívott bennünket ide, mert újra mondandója van számunkra. Én azt hiszem, hogy ez a fejezet, amit hallottunk az Ószövetségből, gyerekkorunk óta ismerős. Akik jártak vasárnapi iskolába, vagy részesültek hitoktatáson, azok számára biztos emlékezetes történet ennek a testvérpárnak a históriája, micsoda drámai fordulatokkal, milyen óriási következményekkel járt az ő életüknek minden eseménye. Ez a fejezet, amit hallottunk, azért különösen fontos Jákob életében, mert itt kezdi tanulni, hogy mit jelent hitben járni. Ez nem olyan nagyon egyszerű dolog. Ezt megelőzően egy csoda ajándékot kapott az Istentől, amikor személyesen találkozott az Istennel, és annyira megváltozott a természete, hogy az Isten új névvel ajándékozta meg őt, és most ezt az új nevet hordozva kezd el tanulni Jákob járni. Tanulgatja, hogy mit jelent egészen bízni az Istenben, mit jelent őrá hagyatkozni, az ő akaratát keresni, és neki engedelmeskedni. És azt is meg kell tanulnia neki is, mint ahogy mindannyian próbáljuk tanulgatni, hogy milyen az, amikor teljesen kiszolgáltatott és teljesen védtelen az ember, és nincs más, csak az Isten. Vagy megsegít, vagy nem segít meg. Újra és újra vizsgázik a hite, rámerje bízni magát, a családját, a jövőjét, a láthatatlan, de jelenlévő hatalmas Istenre. Ez azért izgalmas ennek az embernek az életében, mert az egész eddigi életében nem ez jellemezte őt, hanem az, hogy a saját eszére alkotott, és a saját erejében bízott, miután furfangos esze volt, ezért mindent, amit csinált, a saját gondolatai szerint próbált véghez vinni. Meg volt győződve arról, hogy nincs akadály. Erős vagyok, okos vagyok, tehetséges vagyok, minden helyzetben kiválom magam. Valóban sokféle jó képessége volt, nem volt Isten tagadó, de egyáltalán nem egy Istenre figyelő és neki engedelmeskedő valaki volt. Nem vette igazából komolyan, hogy hogyan kellene élnie, ha Istennel járna. Ezért volt annyira befolyásolható a rossz irányba is. Röviden szeretném a főpontjaiban fölidézni ennek az embernek az életét. Tudjuk, a gyerekkorából Jákobról van szó, hogy ő volt a mama kedvence. A bátyja, ő inkább a természetet választotta, vadászott, mezőgazdálkodott, de Jákob szívesen volt otthon, ő volt az édesanyjának a kedves gyermeke, és az édesanyjának a befolyására történt az, hogy lopjuk el az elsőszülöttnek járó áldást Ézsautól. Csaljuk ki tőle! Jákob először tiltakozott, de Rebeka az édesanyja meggyőzte őt, hogy a hazugság legjobban egy újabb hazugsággal lehet lemezni, a kisebb csalás egy nagyobb hatalmas eltakarhatja. Nem gondolta, hogy ez csak egy ideig működik. Mert minden ember életében eljön az igazság pillanata, amikor az Isten előtt számot kell adni. Így került sor arra, hogy kicsikarta Jákob az apjától az elsőszülöttnek járó áldást, és amikor ezt a bátyja Ézsau megtudta, akkor annyira elkeseredett és annyira méregre gurult, hogy meg akarta ölni az öcsét. És akkor nem maradt más hátra Jákob számára, el kellett menekülni otthonról, és a nagybátyához, az édesanyja testvéréhez kopogtatott be, akit úgy hívtak, hogy Lábán, és ott beállt szolgálni, beállt dolgozni, és ahogy ez lenni szokott, megszerette a nagybátyának a lányát, de a történetből tudjuk, hogy itt is becsapták, őt is becsapták. Később derül ki, hogy nem azt a menyecskét adták hozzá, akire ő számított, akit akar, és újra 7 évig kellett dolgozni azért, hogy megkapja feleségül a meglévő Lea mellé a kedvesét, Rákelt, akit igazán szeretett. Aztán 20 év után látta, hogy elég volt abból, hogy ő becsapta az apját, meg a bátyját, és legfőképpen elég volt abból is, hogy őt is többször becsapta a nagybátyja. Egy nagy átverés sorozat volt eddig az élete, elég volt felnőtt és önálló ahhoz, hogy elszakadjon a múltjától, és azt az indítást kapta Istentől, hogy menjen vissza az ősi földre. És a hazafelé vezető úton egyre jobban félni kezdett attól, hogy vajon a bátyja hogyan fogadja majd őt. Azért kellett eljönnie 20 évvel korábban, mert a bátyja meg akarta ölni. Vajon elpárolódott-e már Ézsaunak a haragja? Vagy most is gyilkos indulattal várja vissza a testvérét? Mi lesz, hogyha találkoznak? Egyre jobban fokozódott benne a félelem, és az előző fejezetben azt olvashatjuk, hogy feldegítőket, kémeket küldött maga előtt, hogy el tudja, hogy mire számíthat odahaza. És amikor találkozott a két testvér, találkozott Ézsau és Jákob, akkor Ézsau mindjárt elhatározta, hogy eléjük megy, és nem egyedül, hanem maga mellével 400 férfit, azért ilyen sokat, mert meg akarta lenni az öccsét. De Jákob ezt úgy vélte, hogy itt valami támadás készül, lemészárolja őt a puszta közepén az egész családjával, elrakolja a nyáját, nem tudta mire vélni, hogy minek ez a 400 harcos. Miért kell ilyen sok embernek így? És azt olvasok itt, hogy Jákob volt ekkor nagy félelem és szorongás fogta el, és munkához lát. Tudjátok, hogy megint elindul a nagy esze, meg a nagy akarata, hogy majd ő megmenti a helyzetet. Majd ő rendet csinál itt ebben a rendetlenségben. Két részre osztja az egész családot, meg a nyájat is. Azt ötölte ki, hogy a számára kevésbé fontos családtagjait és szolgáit küldi előre, hogy Ézsau, hogyha támad, akkor azokat érje el először, és maradjanak hátra azok, akik a kedvesek számára, hogy azok megmeneküljenek. A félelme azonban egyre fokozódik, és akkor kész valami különös dolgot kiötveni, és ez már nem az ő nagy esze, hanem ez a szorult helyzet, hogy két kézzel elkezd kapaszkodni. kiáltás, egy egészen sikolyszerű imádság, nem olvasjuk, hogy egyébként imádkozó életet élt volna, de ebben a szorult helyzetben eljut odáig, ahol nagyon sok ember el szokott jutni, hogy itt nincs más, itt csak az Isten segíthet, csak ő tud cselekedni. Isten, ha vagy, könyörülj rajta. Hány ember hajkát hagyja el az ilyen fölsóhajtás? Jákob azért kissé vallásosabban fogalmaz, és azt mondja, az én atyámnak, Ábrahámnak, Istene, könyörülj rajtam. Félek, tehetetlen vagyok, kiszolgáltatott vagyok. Nekünk nincsenek fegyvereink, apró gyerekek, asszonyok vannak velem, meg szolgák, akik terelgetik a nyájat. Ezek nem képzett katonák, és ha Ézsau 400 férfivel közeledik, mi van a kezünkben? Mit akarnak velünk? És egyre jobban belehágja magát a szívébe ez a félelmetes gondolat, és ebben a félelmében kezd el Istenhez kiáltani. Ez az egyik fegyvere. Egy kétségbe esett kiáltás, egy imádság. A másik pedig, hogy eszébe jut, hogy mit mondott neki Isten, nem csak neki, hanem apjának, meg nagyapjának, Ábrahámnak is, azt mondta, hogy azt a földet nekik adom. Az az ígéret földje a ti számotokra. Ezt mondja így imádságában, Uram, te mondtad, és akkor elkezdi idézni Jákob Istent. Nem találjuk nyomát annak, hogy addig foglalkozott volna, hogy mit mondott az Isten. Az Isten megmondta, amit akart, a Jákob dolga pedig az volt, legalábbis ő úgy gondolta, hogy szervezze meg az életét. Gyakorlatilag Isten nélkül élt. Nem tagadta meg az Istent, de Isten nélkül élt. Ez az úgynevezett gyakorlati ateizmus. Az ateizmus ugyanis nem azt jelenti feltétlenül, hogy valaki Isten tagadó, de mindenképpen azt jelenti, hogy Isten nélkül él. Az Isten nem tényező az életében. Nagyon sokan élnek ma is így testvéreink körülöttünk is, ebben a világban is. Isten sokszor egy-egy szorult helyzetet használ föl arra, hogy egy ilyen ember, aki nem fogadja el őt, de nem is számít neki, nem tiszteli, nem imádja, nem szokott arra gondolni, hogy mit mondott az Isten, nem forgatja a Bibliát, csak egy szorult helyzetben kezd el Istenhez kiáltani. És az ember azt kérdezi, hogy van ennek értelme? Van ennek értelme, hogy amíg nincs baj, addig nem kell az Isten, amikor baj van, akkor elkezdem őt keresni. Miért nem jöttél, amikor nem volt baj? Tudjuk a Bibliából, hogy az Isten nem szokott ilyen szembehányást tenni, mert aki ő hozzá kiállt, annak válaszol, sőt az, hogy egy ember bajba kerül, az tulajdonképpen az Isten munkájának a jele. Nagyon sokszor hallottam már lelkipásztori szolgálataim során, hogy valaki őszintén hallott arról, hogy ha nem fektet be ide ebbe a kórházba az Isten, még ma is hitetlen lennék. És tudom, hogy elvesztem volna. Kell a szorult helyzet, mert nem az Isten akarta, hogy bajba kerüljünk, hanem nincs más megoldás, mert a próbatétel nyelvét, a szenvedésnek a nyelvét, azt mindenki megérti, hogy végre kiáltsunk, hogy sikítsunk, mint Jákob, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak, Istene, könyörülj rajtam! Én félek, senkire se számíthatok, csak te rád, könyörülj rajtam. Miközben ezt mondja, eszébe jut, hogy Isten már előbb is mondott neki valamit. Te megmondtad, és akkor kezdi idézni az Istent, a másik kezével ebbe az ígéretbe kapaszkodik, amit Isten mondott. Egyedül benned bízom, csak te vezethetsz, csak te mondhatod meg, hogy merre menjek, csak te szabadíthatsz meg. Te vagy az oltalmam, és tudom, hogy te azok segíthetsz. Uram, ott van a testvérem, vajon megöl? Nem ölhet meg, mert tudom, hogy te haza segítesz. Így harcol a hit és a hitetlenség ebben az emberben, és akkor történik az, hogy átkel a csapat a népség egy folyón, ami előttük van, Jákob pedig egyedül maradt éjszakára a túlsó parton, és ott találkozik az Istennel. Ott kell végre igazán szembesülnie önmagával. Azt kérdezi tőle az Isten, hogy mi a te neved? Erre azt mondja, hogy Jákob. De ez a szó azt jelenti, hogy csaló. Képzeljétek el, hogy valaki bemutatkozik valakinek, és azt mondja, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Csaló vagyok. Szinte kabaré jellege van. Az Isten azonban azt mondja, hogy mostantól kezdve ne ez legyen a te neved, hanem Izraelnek hívjanak, mert küzdöttél az Istennel és győztél. Az Isten harcosa legyen mostantól kezdve a te neved. Igen, Jákobnak el kell jutnia odáig, hogy föladja az Istennel való harcot, amiben belerokkant, belesántult. Az Isten ellen nem lehet küzdeni. Ez nagyon érdekes gondolat a Jákob történetekben. Végső soron mindig az Istennel harcol az, aki nem jut el oda, hogy én itt és most leteszem a fegyvert, bízom benned, az legyen velem, amit te akarsz. Közbülső állapot nem nagyon van, testvérek. Van egy út, amelyik elvezet ide, de valaki vagy harcol az Isten ellen sokféle módon, tiltakozik, nem érdekli az Isten akarata, kioktatja az Isten, számon kéri, szembehányásokat tesz az Istennek. Ez mind harc ő ellene. Vagy eljut oda, amit legszebben az Úr Jézus fogalmazott meg. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted, legyen meg a te akaratod. Nos, testvéreim, ide akar elsegíteni minket a mi Urunk, mert itt válunk igazán emberekké. Itt lesz győztes az ember élete. Itt tapasztalhatjuk meg, hogy ki is valójában a mi Istenünk. Akkor is gyöngéden szeretett és vezetett, amikor harcoltam ellene, de lehet, hogy ezen keresztül vezet, hogy beleroppanok valahol ebbe a harcba, és eljutok oda, hogy nincs tovább. Föladom, Uram, legyen meg a te akaratod. És tudjátok, testvérek, hogy ettől lesz igazán élet az ember élete. És Jákobot új nevet kap. Egy új világ nyílik ki az ilyen ember előtt, és egyszerre átéli, hogy nincs egyedül. Ettől kezdve soha nem lesz egyedül Jákob sem, és ezt meg kell tanulni, és meg kell tanulni, komolyan venni, hogy tényleg az egyetlen oltalma az Istennek. De hol van? Nem látom. Most nem látásban járunk, hanem hitben. Meg kellett tanulnia hinni, amit ő mondott, azt nem felejti el. Ez a változás azonban nem megy azonnal, nem megy egyik napról a másikra. Jellemző az is, hogy elindul Jákob ezen az úton, csak ugyan rábízza magát az Istenre, nem fordul vissza, nem is bujkál el sehova, azzal a bizalommal megy Ézsauval szembe, hogy Isten valahogy meg fogja őrizni az életüket. De azért a furfang továbbra is működik benne. Először előre küldi az ajándékot, az ajándékkal találkozott először Ézsau, és ezt azzal indokolja, hogy megengesztelje az én uramat. Kioktatja a szolgáit, hogyha kérdezi Ézsau, hogy mire való, akkor mondjátok azt, hogy a te szolgád, a te öcsét küldi neked. Miért? Hogy megengeszteljen téged, hogy kedvet találjon előtted. Aztán megint eljátsza ezt a sorrendet. Előbb a kedves családtagok, a sor végén Ráhel és Jákob, és előbb pedig akik a kevésbé fontosak. És itt kerül sor a találkozásra. Képzeljétek el, testvérek, ezt a jelenetet, tele van feszültséggel. Rendkívül szemléletes a Biblia leírása. Feltűnik a láthatáron Ézsau, egész porfelhőt vet a 400 ember. Mi lesz itt? És ilyenkor kezd az ember egyre jobban aggódni, amikor megállnak majd egymással szembe, mi történik. Odaugrik hozzá Ézsau, és mit csinál? Bosszút áll, mert igaza van, van miért bosszút állni. Óriási a meglepetés. Nem öli meg, hanem a nyakába borul, megcsókolja, és sírnak mind a ketten. Két harc edzett férfi. A Bibliában az van, hogy Isten végezte el Ézsau szívébe, hogy ne haragja át az öccse torkát, hanem megcsókolja. Őszintén csókolja meg, és sírnak mind a ketten. Jákob 7-szer hajol meg Ézsau előtt, ami a győztes királyoknak szokott kiállni. Akit legyőztek, az 7-szer hajol meg, hogy legyőzője előtt. Utána megbeszélik az ajándék kérdését is, és itt figyelhetünk egy érdekes változást. Kérdezi őt is Ézsau, hogy mire való ez a nagy ajándékozás. Van nekem öcsém. Ami a tied, legyen a tied, tartsd meg magadnak. Nem úgy van az, hanem hogy kedvet találjak előtted, aztán keleti szokás szerint unszolják egymást. És amikor másodszor szólal meg Jákob, azt mondja, fogadd el tőlem mégis azért, mert kedvet találtam előtted. Drága testvéreim, három fontos üzenetet szeretnék a szívetekre helyezni ezen a nyári vasárnapon, azon kívül, amit eddig hallottunk. Az első, hogy vegyük észre, hogy így mindent az Isten végzett el. A mi üdvösségünkért is mindent ő végzett el. Nekünk semmi szerepünk nincs. Isten Jákobot nem jobbá tette, nem tanácsokat osztogatott neki, nem parancsolt neki, hogy miket csináljon, hanem az Isten újjá teremtette ezt az embert. Egyébként mindig az összes többi eseményt is ő intézte el. Ő végzett el mindent Ézsóban, hogy ne álljon hosszút, és kiderül, hogy minden kérdésben meg tudnak egyezni. Nem volt félreértés. Így minden esemény mögött vegyétek észre, hogy ott van a nagy rendező, ott van az Isten. És ez a mi üdvösségünk dolgában is így van, hogy az Isten rendezte el, hogy az Úr Jézus eljöjjön erre a földre, hogy megfeszített bárányként a világ teremtése előtt oda szállja magát, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk. Jézus tett eleget mindannyiunk bűnéért. Ő rendezi, hogy egyszer elkerüljünk egy olyan helyre, ahol erről hallhatunk, hogy új életet kezdhessünk. Igen, Jákob az Isten csodája, hogy ki lehet mondani, hogy bűnös a nevem, de nem akarok ilyen maradni. És őt ez az Isten tesz bizonyossá afelől, hogy van bocsánat minden bűnünkre, hogy van még értelme az életünknek vele, új szakaszt lehet elkezdeni. A másik, amit szeretnék a szívetekre helyezni, testvérek, ami kiderül a történetből, hogy Jákobnak, vagyis nekünk meg kell tanulnunk, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk. Itt bármiféle haditanács hiába való lett volna, nem is nagyon volt kivel haditanácsot tartani. Teljesen magára maradt Jákob, teljesen erőtlen, tanácstalan, még a csípője is kipicamodott és sántán vicegett át a folyón. Testvéreim, az Isten mindnyájunknak megmutatja, hogy önmagunkban semmit sem érünk. Erőtlenek, tehetetlenek és kiszolgáltatottak vagyunk. És ebben a helyzetben kell megtanulnunk, hogy egyedül őtőle várjunk mindent. Bocsánatot a bűneinkre, megoldást a problémáinkra, hitet a hitetlenségünkre, a kételkedéseinkre. Hadd győzzön meg minket, hogy velünk van minden nap, hogy számíthatunk rá. Ehhez kell átélni az embernek a maga erőtlenségét. És a harmadik megjegyezni való pedig az, hogy meg kell változni az életünkben annak, hogy ne akarjunk engesztelő áldozatokat bemutatni, de mutassunk be minél több hálaáldozatot. Az Istent nem tudjuk kifizetni. Az Istent nem tudjuk megengesztelni. A Biblia világosan beszél erről. Ha megfeszülünk, sem tudunk annyi jót tenni, hogy ezzel ellensúlyozzuk azt a sok istentelenséget, amit felhalmoztunk az életünkben. De nem is ez a megoldása a dolgoknak. Nem jobbaknak kell lennünk, nem törekednünk kell arra, hogy valahogy kiegyenlítsük a számlát, mert nem tudjuk kiegyenlíteni, de nem is kell. Tudjátok miért? Mert ki van egyenlítve? Mert Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten, azt mondta, elvégeztetett. És akkor ott tényleg minden gazemberségünket kiegyenlítette az Isten előtt. Minden tartozásunkat kifizette. Mi tartozunk neki azzal, hogy évtizedeken át nem tiszteltük, sokféle káromkodás, ilyen-olyan bűn gondolatban, cselekedetben felhalmozódott az életünkben, És mindezért gondoljátok el, hogy elég fizetség volt neki, hogy Jézus az ő tiszta életét odaáldozta. És aki ezt hiszi, az felszabadul arra, hogy viszont akkor nem marad más, mint az, hogy magamat adom oda neked, Uram, nálából. Tégy velem, amit akarsz, én meg azt szeretném tenni, amit te akarsz. Engesztelő áldozatra nincs szüksége az Istennek, a nagypénteki áldozat tökéletes volt, de hála áldozatot bemutathatunk. Erre se az Istennek van szüksége, hanem nekünk. Ha megtanulunk hálából élni, sokkal könnyebb lesz egymást is szeretni. Majd meglátjátok. Egymásnak megbocsájtani, mert tudatában vagyunk annak, hogy ő mennyi minden bocsájtott meg nekünk. Könnyebb lesz másoknak segíteni, másoknak szolgálni, ha ezt egyre jobban megismerjük, hogy ő hogyan irányítja az életünket, és hogyan szolgál nekünk. A válasz ne maradjon el, testvérek. Én hálából magamat egészen oda akarom szánni te neked. Kívánom mindannyiótoknak, hogy ragyogjon föl az Isten nagysága, az Isten csodája, az a sok-sok ajándék, amit tőle kaptunk, a legkínosabb ügyeinknek az elrendezése, az elintézése, és legyen ott mindannyiunknak a tudatában, hogy nem engesztelő áldozatra van szükség, mert az engesztelés megtörtént. Hála áldozatra azonban szükség van. Az egész életünket úgy élhetjük meg a testben hátralevő időt, ahogy Péter apostol írja a levelében, hogy nem emberek kívánsága szerint, hanem az Isten akarata szerint akarok élni. Váljék ez az életünk áldott programjává. Amen. Feleljünk, testvéreim, ének szóval az ige szavára, és énekeljünk a 225. számú ének 6. versét.
Hálából a te édesatyai kezedbe.
Tégy, Uram, velem a te akaratod szerint. Kérünk, áld meg mindannyiunk számára a nyár hátra levő heteit, napjait, akinek jut, te vagy pihenést, te vagy áldást, kegyelmet, életvezetést. Hadd érezzük át, hogy valóban a tieid vagyunk, testestől, lelkestől, életünkben és halálunkban. Köszönjük ezt a gondolunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Helyet foglalva hallgatjuk meg testvéreim a hirdetéseket, amit a gyülekezetben kívánszóra fog elmondani.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, de legnagyobb szeretettel most Fornagy Miklós, nyugalmon az Esperes urat, Miklós bácsit. Az előbb számoltuk össze, hogy 1981 nyarán találkoztunk először. Hát ő már akkor Miklós bácsi volt nekem, én pedig rövid nadrágos táborozó a tahi táborban, és Isten nagy ajándéka, hogy most is itt lehet közöttünk, és testvéri szolgálatban lehetünk. Miklós bátyám, azt kívánom, az Úristen áldjon és őrizzen, tartson meg szeretetben, békességben, lehetőség szerint jó egészségben. Köszönjük szépen a mostani szolgálatomat, az üzenetet, és délutáni család együttlétre Isten gazdag áldását kívánok szeretettel most és minden időben is. A hirdetéseket mondom, hát elvileg már Kalota Szentkirályra volnánk úton, sajnos egy egészségi beavatkozás miatt ezt le kellett mondjuk, úgyhogy itthon maradtunk a héten már, itthon vagyunk, majd máskor fogjuk pótolni ezt a szabadságot. De ezt is úgy veszük, hogy az Úristen tudja most, miért kellett maradni, és még majd máskor menni. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, hálával áldozzál az Úr előtt is teljesen a felségesnek tett fogadásaidat. Köszönjük a persai adományokat, illetőleg a torony alatt reménység szerint a kártyolósó terminálon is lehet adakozni. Alkalmaink vasárnap 10 órakor lesz legközelebb Isten tiszteletünk, az szokott lenni, gyermek Isten tiszteletünk majd csak a tanítkezdéssel indítunk, addig azt most nem tartjuk. Szomorúan hirdetem, hogy eltemettük a múlt héten Magyar István testvérünket, 95 esztendős korában, augusztus 2-án. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Szombaton esküvő lesz templomunkban, Mindák Károly református ifjú jegyezte Rajna Beátát, református hajadont, házasság kötésük időpontja augusztus 10-e szombat, délután 3 óra. Iratterjesztést hirdetem, főleg ha valaki még szabadságon van, és van egy kicsi ideje olvasni, vagy ha nincs is ideje, de szán rá, jó szívvel tudom javasolni. Nagyon szép vasárnapot, és valóban, akik még nyaralhatnak, vagy éppen elindulnak, áldott utat, jó pihenést, nyaralást kívánok szeretettel mindenkinek. A záró énekünk az 590-es számú dicséret lesz, annak mind az 5 versét énekeljük, 590-es dicséretünket, majd azt követően fennállva a himnuszt.